Kedves gyülekezet, az elmúlt és folyamatban lévő egyházi esztendő alkalmain advent óta az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogy mi az elég. És a vezér igénk a Korintusi Levél, második levél 12. részének a 9. verse: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez az ige is arról szól, hogy van egy olyan minimum, amely értékes minimum, amelyből bizonyos dolgok kimaradnak, és mégis Isten dicsőséges célja megvalósul, mert ez Istennek az akarata. Az elég azonban nem csak a minimumról szól, hanem arról is, hogy mi az a speciális kevés, vagy egyetlen. Ugye az is minimum, hogyha valamiből csak egy van, ami nem helyettesíthető semmivel és senkivel, és a mai igénk alapján így fogunk az egyetlenre, Krisztusra tekinteni, a zsidókhoz írt levél 7. részének egy szakasza alapján. A kis bulletinunkban a 7. rész 24-től 27. verseig terjedő szakasz van kijelölve, de én mégis egy hosszabb részt olvasnék el, anélkül, hogy alaposan elemezném az egészet. Nem tudom ezt tenni, azért sem, mert kevés ez az idő a számunkra, de hogy az összefüggést jobban értsük, mégis muszáj nem a 24., hanem a 11. verstől olvasnunk, legalább a 11-ről, és el fogom követni az ige hirdetőknek azt a gyarlóságát és hibáját, ezt oktatjuk, hogy nem szabad így igét hirdetni, de mégis így fogom tenni, hogy visszahivatkozom majd a fejezet első 10 versére is, és azon kívül még a 110. zsoltárra és más helyekre is, de majd megértjük, hogy miért. Amit tehát olvasunk, az a 11. verssel kezdődik, és akkor innen szeretettel köszöntjük azokat is, és áldást kérünk azokra is, akik nincsenek ugyan jelen, de felvételről fogják meghallgatni az igehirdetést, ami megtehető a www.megbékéléstemplom.hu honlap megnyitásával, ott meghallgatható a mai igehirdetés és a korábbiak is. Olvasom hát Isten igéjét a 11. verstől: ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtétel: te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan, mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvéssel azáltal, aki azt mondta néki: megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkisédek rendje szerint. Amennyiben jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus, és amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak, de ennek, minthogy örökké megmarad, változatlan a papsága. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Mert ilyen főpap illet minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösökről elválasztott, és aki az egeknél magasabb lett, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ez egyszer megcselekedte maga magát megáldozván. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes fiút. Nem tévednek azok, akik azt mondják, hogy az új szövetség legnehezebb könyve a zsidókhoz írt levél, és legfőképpen talán azért, mert olyanok olvassák, akiket nem edzettek, nem iskoláztak, kicsi koruktól kezdve olyan alaposan a törvény szerint, ahogy ez a zsidósággal megtörténik, hiszen ott többnyire 4 éves korban már elkezdődik az iskola, megtanulnak írni, olvasni a gyerekek, és súlykolják beléjük a törvényt. A zsidókhoz írt levél szerzője nem véletlenül jelöli meg a könyv címzetteiként a zsidóságot, és ezért nem kell mindent megmagyaráznia, nekünk azonban elkerülhetetlen, hogy mégis így tegyük. Mi az, amit a szerző, akiről azt sem tudjuk pontosan, ki az egyház keleti felében Pált tekintik a könyv szerzőjének, Szilveszterféle Biblia még őt tünteti fel mindenképpen, Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveleként említi ezt a könyvet, de bizonytalanok vagyunk, annyi bizonyos, hogy azt a törekvést, ami a Biblia összeállításakor szerkesztőket jellemezte, hogy olyan könyveket vegyenek csak be a gyűjteménybe, melyeknek szerzője apostol, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az Ószövetségben minden könyv szerzője próféta lehet, ezt a célszolgálatból nagy Pálhoz kapcsolják ezt a levelet, de aztán megegyeztek abban, hogy ez a levél még ha nem is apostoli szerzőségű, de mindenképpen olyan üzenetet hordoz, amire mindannyiunknak szükségünk van. Hogyan is érthetjük meg ezt a szakaszt? Azt gondoltam végig, azt foglalkoztatott, hogy mi is az a kérdés, amire itt a választ keresi a szerző? És azt kellett megfogalmaznom, mint magamnak, hogy az az ő kérdése, hogy ki az illetékes. És ez minket is életünk során gyakran megfog. Ki az illetékes egy adott ügyben? Mondjuk például, sokan vannak köztünk szülők, a gyerekkel kapcsolatban. Ki az illetékes? És vannak ilyen pontok, ahol ezt muszáj tisztázni. Ilyen pont az iskola, ahol hát vita alakulhat ki. Mondjuk például a tekintetben, hogy ki az, aki a gyerek vallásos nevelését végezze. Végezze az iskola, vagy végezze a szülő. Én amikor itt megkeresztelem a gyermekeket, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ez az aktusnak csak az egyik fele, szerintem nem véletlen a sorrend, hogy tegyetek tanítványát minden népeket megkeresztelve őket és tanítva. De attól, hogy a második helyen van a tanítás, és követi a keresztséget, ez nem azt jelenti, hogy az kisebb értékű. És mindig elmondom, hogy nem tudunk, még ha szakemberek vagyunk sem, és olyan megfelelő tanítást adni, mint amit a szülők, mert ott van naponta a példájuk, fiam, ezt így és így kell tenni, így és így várja Isten igéje tőlük. És akkor a gyerek nézi, hogy apám, anyám komolyan veszi-e azt, amit nekem mond, vagy nekem kötelező, neki nem. Kiveri a számból a cigit, ha rajta kap, de ő dohányzik, mondjuk például. Vagy ő szerinte el kell mennem a templomból, és kapok egy nyaklevest, amit nincs kedvem elmenni, de ő otthon marad, és tévét néz, vagy kertészkedik, vagy valami egyéb dolgot csinál. És akkor egy kettősség alakul ki a gyermekben. De ugyanígy az iskolában át kell adni az illetékességet mindenféle befolyásolás tekintetében az iskolának, vagy nem. És ugyanígy ebben a főpap kérdésben mindig is foglalkoztatta az egyszerű hívőt is, de bennünket is az a gondolat, hogy van egy olyan terület, amiben végig kell ezt gondolnunk, ki az illetékes abban, hogy Isten és az ember között bizonyos ügyeket, dolgokat egyértelműen, szakszerűen, és egyszer is mindenkorra megoldjon. Mondjuk így az Ószövetség idején ez volt a főpap, akiről itt a szakaszban olvastuk, hogy minden nap először bemutatott önmagáért egy áldozatot, és utána az egész népért így imádkozott. Megint csak azt kell mondanunk, hogy ez nem terjedt ki, és nem terjedhetett ki az életnek minden területére. Ugyanúgy, ahogy van illetékesség egy nép vezetőjének is, de ez nem terjedhet ki mindenre. Nem szólhat bele mindenbe. Ha ezt teszi, akkor zsarnok, önként uralkodó. Sem szükség nincs arra, sem idővel, energiával nem győzi. De vannak dolgok, amiket ő tehet meg. Ő ír alá szerződéseket, ő képviseli az országot, és az ő szavára születnek megállapodások. Ott mi hiába próbálnánk meg egyénileg tüsténkedni, nem állnak velünk szóba. És ez így van ebben. És ugyanígy a főpap volt az, aki évente egyszer mindenképpen, de éppen ezzel az egyszeri alkalommal jelezve, odaállt Isten elé, jelezve azt, hogy van valami, amiben más nem illetékes, csak ő. Ugye az elégnél is azt mondtuk most, hogy vannak olyan csekély számú dolgok, amiknél az elég azt jelenti, hogy ne többet, mást ne. Ő elég, másnak nem kell ahhoz csatlakozni, sőt nem is szabad. És ez az elég a főpap esetében az volt, hogy évente egyszer az engesztelés napján bement a szentek szentjébe. Oda nem járt takarítónőse, nem kellett törölgetni. Ha poros lesz a szövetség ládája, legyen inkább poros. De oda ne menjen be senki, se a többi papok, akik közül kiválasztották a főpapot, sőt maga a főpap sem járkál oda be. Évente egyszer viszont bemegy, és egész pontosan nem is tudjuk, hogy mit mondott. Csak találgatjuk. Állítólag ott mondja ki Isten 13 tulajdonságát, neveként, Isten neveként, az Úr, az Úr, késedelmes a haragra, a nagy irgalmasságú, gonosz miatt is bánk, stb. Amit Isten önmagáról mond, akkor, amikor Mózes szeretné tudni, hogy kicsoda ő, mi a te neved. Talán ott ő ezt kimondja, kimondhatja, de nem csak ezt, hanem ott esedezik a népéért, és alkudozik, vannak erre példák, ismerjük Mózes alkudozását Istennel, ismerjük Ábrahám alkudozását Istennel, ismerjük a mi Urunk Jézus alkudozását, Pál apostol alkudozását Istennel. Nem hiszem, hogy ezen fordul meg igazán a dolog, bár nagyon nehéz erről így is beszélni, mert Isten önmagából fakadóan jó és irgalmas, de ő maga rendezte így, hogy mindannyiunk előtt nyilvánvaló legyen a bűnnek a nagysága, és az a dolog, hogy tárgyalással, megegyezéssel, áldozattal kell azt a nagy problémát megoldani, hogy mi időről időre elfordulunk tőle, nem az ő akaratát teljesítjük, nem az ő törvényeit tartjuk mérvadónak, hanem a saját önző szempontjainkat az adott aktuális pillanatban megmagyarázzuk, hogy miért döntünk másképpen. És ezek nagyon hétköznapi dolgok, ezek nem olyan vallásos dolgok, hogy mennyi időt kell imádkozni, vagy mik a napi szakaszok a Bibliában, vagy milyen ételek fogyaszthatók el, ezek nem mellékes dolgok, de nem ezek vannak a központban, hanem hogy megvalósul-e az isteni akarat ezen a földön, és ebből fakadóan harmónia lesz-e mindenki számára élhető világ, vagy pedig időről időre anyagi szempontok miatt, gyávaságból, kényelem szeretetből megalkuszunk, és a kísértés nagy, hogy ne az Urat, a mi Istenünket imádjuk és szolgáljuk, hanem akár ördögi szempontok szerint gyorsítva és kiterjesztve a befolyásunkat érjük el a céljainkat. Szóval visszatérve a főpaphoz, ő az, aki ilyenkor bemegy a Szentek Szentjébe, és azt mondja, Uram, könyörülj a te népeden, és kezdjük előről. Nyissunk tiszta lapot, nem tudjuk meg nem történté tenni azt, ami volt. Szégyeljük és bánjuk, hogy letértünk a te utadról, de hadd reformálódjunk, hadd formálódjunk vissza a te képedre, és hadd térjünk vissza hozzá bűnbánattal is. Most is az ige azt mutatja be, hogy ennek mindig ára van, mint ahogy mindennek ára van. Vannak visszafordíthatatlan dolgok. Vannak jó szándékú, rossz döntések. Nemrég imádkoztunk azokért a gyerekekért, szüleikért, akik egy kirándulásról hazatérőben a buszban szörnyet haltak, vagy súlyosan megsebesültek. Nem tudjuk megemészteni ezeket a dolgokat. Nem jó kérdés rá, miért, mert egyszerűen nincs rá válasz, de egészen biztos, hogy nem öngyilkos akció. Nem arról volt szó, hogy a sofőrök mindenképpen meg akarták ölni a gyerekeket. De szörnyű következményei vannak. Nem tudjuk, Urunk, ezt visszafordítani. De kérünk, hogy te könyörülj rajtunk, és segíts, hogy ebből a szörnyűségből is valami jó jöhessen ki, vagy így jutunk azután el, hogy Isten magát az életet is egy sokkal nagyobb összefüggésben értékeli és nézi, és nincs lezárva ott abban az alagútban a történet, az egyéni történetek sem, hanem Isten vigasztalásról, örök életről, kegyelemről, helyreállításról, kiigazításról is beszél. És mindezeket a főpap ott beszélte meg az Úrra. Na most ennek a levélnek a szerzője abba a kérdésbe hatol be mélyen, hogy valójában igazán ki is az illetékes hát? Ezek a papok, akik a Lévi törzséből származtak, és azt mondja, egyrészt igen, született egy törvény. És ebben a törvényben rögzítették, mint ahogy mindenféle törvényeken, alkotmányokban a különböző méltóságokat is rögzítik. Ki lehet államfő, ki lehet a miniszterelnök, hogyan működik a közösség szervezett élete. És ugyanígy a mózesi törvényekben benne van, hogy a papság az kizárólag a Lévi törzsén keresztül valósulhat meg, tehát nem lehet Júda törzséből, Benyámin törzséből, ugye József leszármazottaiból, pedig ő is nagyon kegyes volt, vagy Dán törzséből. Az ő neve azt jelenti, hogy bíró. Hát, de mégsem lehet a Dán törzsé. Onnan lehet egy kiváló Sámson például, mondjuk, lehet a szó szoros értelmében bíró a bírák korában, de nem lehet, sajnos pap nem lehet. A mai rabbik, ők nem feltétlenül, többnyire nem Lévi törzséből származnak, elvétve lehetséges ez. Ők igehirdetők, de például az ároni áldást nem szolgáltathatják ki. Tehát lehet ott egy vasutas, vagy egy könyvelő, vagy egy ékszerész a gyülekezetben, és hogyha az ároni áldást kell kiszolgáltatni, akkor őt kérik fel. Mert csak az Áron törzse kapta azt a jogot, hogy felemelt kézzel, ezzel a sajátos kéztartással, amit egyes sírköveken látunk, elmondja azt, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg, és így tovább ismerjük, ő Vóre, Hőhá, Adojnoj, ő ismere, há, így kezdődik ez éberül. Tehát, hogy ezt az áldást elmondja, tegyétek az én áldásomat Izrael népére. Ez az ő dolga. Azon is rendelkezik a törvény, hogy nem mehet be a temetőbe, és ezért, ha tegyük fel rabbi vagy kántor, lévita származású, meg szokott állni a temető kapujában, nem ő kíséri ki a holtat a sírhoz, az ott lévő ceremóniát más fejezi be, nem azért, mert nem érez együtt a gyászolókkal, hanem mert megfelelő okok miatt, éppen a tökéletes szentség elvárása miatt neki a halotthoz bemenni, a halottal érintkezni, tisztátalanná válni átmenetileg. Nem szabad, sőt, szegény főpapnak a saját közvetlen hozzátartozóihoz sem volt szabad bemenni, hogy őket sírassa. A közpapság ezt megtehette a tisztátalanságnak a vállalásával együtt. Tehát a törvény rögzítette, hogy ki lehet pap, csak a lévi törzséből származók, és azon belül is a három lévita család egyikének a leszármazottai. Sőt, azon belül is, ugye ide tartozott Mózes is, nem csak Áron, de ő saját magára nem terjesztette ki ezt a törvényt. Az Áronnak a leszármazottai örökli a papságot. És azt is tudjuk, hogy Áron nem volt egy makulátlan ember. Gondoljunk csak az aranyborjúnak a történetére, vagy a Mózes elleni lázadásnak a történetére, vagy arra, hogy arra nem volt alkalmas, hogy a fáraó előtt önállóan képviselje Isten akaratát, hogy akár csak a nép előtt is, oda kellett Mózesnek az ereje. De ő lett a főpap, és az áldozatot az ő kezéből fogadta egyedül Isten. És ebben mi nem szólhatunk bele. Nem mondhatjuk azt, hogy de én is. Voltak ilyen próbálkozások a bibliai időkben is, és meghaltak azok, elsüllyedtek olykor elevenen, akik azt akarták, hogy ne csak az Áron botja működjék papi jogarként, hanem az övék is, emlékszünk, csak az Áron veszélye virágzott ki, és nem volt appelláta. Isten nem tűrte, hogy innen alulról szabják meg neki, hogy ki az, aki közvetíthet közte, és az ő népe között. Imádkozhatunk egymásért, és esedezhetünk népünkért, hiszen mondjuk Pál is könyörgött, és mondott ilyeneket is, hogy kívánnék átokká lenni az én atyám fiaiért, de ő Benyámin törzséből való volt, az ő szolgálata más volt, nem is vágyott arra, hogy őt főpapként, és annak a tisztnek a jogosítványaival akceptálják az emberek. De a levél szerzője azt mondja, hogy nyilvánvaló volt ennek a tisztnek az esendősége. Ezek az emberek meghaltak, ezért maguk nem tudtak örök életet garantálni, vagy nem tudták folyamatossá tenni, kikezdhetetlenné a kegyelemnek ezt a folyamatát. És akkor elkezd amellett érvelni, hogy Jézus ez a főpap, aki örök szövetség által valódi engesztelést szerezhet. Komoly vita van természetesen keresztények és zsidók között abban, hogy hogyan kell az igét értelmezni. És ezt alázattal kell kezelnünk, semmiféle fölényességet nem engedhetünk meg magunknak, sajnos az elmúlt 20 évszázadban ez mégis nagyon gyakran kerekedett felül, van mind szégyenkeznünk. És itt van például a 110. Zsoltár is, amire itt az ige hivatkozik, anélkül, hogy konkrétan megjelölni, de a szavak alapján tudjuk, hogy erre hivatkozik a szerző, aminek az értelmezése is más a zsidóságban, és más a kereszténységben. Mi azt szoktuk mondani a teológián, hogy a keresztény teológia az arra a tapasztalatra, arra a bizonyságtételre épül, amit az első keresztények, zsidó keresztények érleltek ki. És itt nem véletlenül fűzöm be, nem csak mindenfajta elköteleződésem miatt az, hogy zsidó keresztények, mert ez egy a zsidóságból elindult irányzat, a krisztusiasság, a Krisztus követés, a Jézusban a Krisztusnak a felismerése, vagy a Messiásnak a felismerése, mindegy, hogy héber vagy görög megfelelőjét használunk. És zsidókhoz itt levél szerzője egyértelműen Jézusról beszél úgy, mint Messiásról, és nem kerüli ki azt a problémát, hogy nem a lévi törzséből való volt, vagy utalhatnánk vissza itt a Jézus korában lévő farizeusokra, ahogy ezt az evangéliumok sorra följegyzik, Máté, Márk, Lukács is, hogy Jézus egyszer folytat egy vitát a farizeusokkal, akik a proféták utódai, és az ige pontos ismerősei, és fölveti nekik, hogy miként mondjátok azt, hogy a Messiás majd a Júda törzséből, a Dávid házából fog származni. Mert ez volt az általános vélemény, hogy a Messiás a Júda törzséből, nem a Lévi törzséből származik. És akkor a 110. Zsoltára utal szintén Jézus, miként mondja Dávid a tőle majd származóra azt, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hogyan nevezheti Uramnak őt, hogyha a fia? És nem tudnak ebben a kérdésben megegyezni és tisztán látni. Tehát azért elemezgetem ezt, hogy állíthassam, nem most találtuk ki, nem Luther és Calvin találta ki, akik nagyon hatásosan és határozottan foglalkoztak a zsidókhoz írt levéllel is, a római levéllel is, az egész Szentírással és a Messiás kérdéssel, és nem biztos, hogy mindenben egyetértünk velük, de mi úgy vettük tőlük, és az ő példájukat, szavaikat, bizonyságtételeiket követve jutunk el oda, hogy a mi megváltunk, a mi Messiásunk, az Isten és a közöttünk rendezetlen ügy kezelője, az a Jézus, a názáreti Jézus, akit mi Krisztusként fogadtunk el, ismertünk fel, mondhatjuk Buberral együtt, nagy zsidó gondolkodókkal együtt, hogy igen, lehet, hogy a nem zsidóknak messiásuk a Jézusok, ne erőltessék ránk is. És mi megállhatunk ezen a ponton. Nekünk nem feladatunk szerintem, hogy leckésztessük a zsidóságot. A római levél többször említetten, hivatkozottan helyére teszi ezt a dolgot. Nekünk elégséges az, hogyha a saját üdvösségünkkel foglalkozva áldjuk Izraelt azért, hogy Jézusban megértettük Istennek hozzánk lehajoló kegyelmét, és átélhettük azt, hogy működik ez a dolog köztünk és Isten között, mint ahogy működött Isten és az ő népe között a főpapnak a szolgálata. Elegendő volt hittel feltekinteni a részkígyóra ahhoz, hogy egyesek életben maradjanak. Elegendő volt engedelmeskedni Mózesnek, amikor átkeltek a Vörös-tengeren, ugye ez az átkelés a keresztség egyik szimbóluma is. Nagyon sok ilyen engedelmességi pont van a Bibliában, amiről kiderül, hogy működik. És így működik az, hogyha Jézus a mi főpapunk e gondolkodás szerint, és akkor még egy érvet bekapcsol itt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, és hivatkozik Melkisédekre, akire a 110. Zsoltár szintén hivatkozik, ez a gondolat, hogy pap vagy te Melkisédek rendje szerint, titokzatos személy ez a Melkicedek, aki az igazság és a békesség, Sálem királya és Jeruzsálem királya volt, de azt mondja róla az ige már ott, Mózes első könyvében, hogy tisztázatlan az ő eredete, sőt, azt mondja ott az ige, hogy sem apja, sem anyja. A teljes ismeretlenségből, vagy eredet nélküliségből bukkan elő, és tűnik el, úgy, mint egy jelenés, de Ábrahám felismeri benne azt, akinek tisztességet kell tenni, tizedet kell adni, a kisebb ad tizedet a nagyobbnak, és akkor itt ebben a levélben is hosszan boncolgatja a szerző azt, hogy az a nagyobb, akinek a kisebb tizedet ad, és az Ábrahám ágyékában lévő Lévi, és ezen keresztül a Lévi papság ad tizedet a Melkisédek nevű papnak, és így a Melkisédek rendje szerint való pap, főpap magasabban van, mint a Lévi törzséből való. És ez nem rangkérdés, illetékességnek a kérdése, ahogy mondom. Ha Isten valakitől a királynak a kompetenciáját kéri, akkor nem tőle kéri a papnak a kompetenciáját, és fordítva, kivéve akkor, hogyha ez a két pozíció valamiért összecsúszik. Tehát Jézus a szerző szerint a feladatot tölti be, amit a Melkisédek rendje szerint való pap. Azért mondja mindezt, hogy bátorítson bennünket, hogy felszabaduljunk egy ilyen általános főpapnak a közben járását keresve, hogy megértsük, Isten elfogadja azt az áldozatot, amit ő hoz. És akkor itt a szerző azokkal a gondolatokkal húzza ezt alá, hogy a Lévi papságban hosszabb, rövidebb idő után muszáj volt egymást fölváltani, mert közbe szólt a halál. Hogy éppen ezért megszakadt mindig újra és újra ez a folyamat. Ám de Krisztus, aki egyrészt örökkön él, az ő bizonyságtételük szerint, és esedezik értünk folyamatosan, nem születnek újabb és újabb Krisztusok, akikkel Isten megint tisztázza ezt a kérdést, hanem egyszer és mindenkorra oldotta meg a bűnnek a problémáját, alkalmas arra, hogy mi hozzá folyamodjunk, az ő közbenjárására bízzuk magunkat. Még egy dolgot mond, azt, hogy a Lévi papságot egyszerűen a törvény rögzítette. A törvény így rendelkezett, ezért lett pap a Lévi törzséből minden arra alkalmas vagy megfelelő személy. Viszont megint csak a 110. Zsoltár tartalmazza ezt a gondolatot Dávid Zsoltárhez, hogy megesküdött az Úr, hogy te pap vagy. Tehát itt nem egy törvény betűje szerint lesz pap valaki, hanem Isten esküvése szerint. Isten megesküdött, hogy pap vagy te. Tehát ezen az eskün nyugszik az igazmondó, rendíthetetlen Istennek az az ígérete, hogy szeret, elfogad, bűneinket megbocsátotta, esedezik értünk, és még akkor is, hogyha mi újra meg újra elbotlunk, vagy életünk egy részét engedetlenségben, zavaros körülmények között éljük, az Isten jósága a mi Urunk Jézus közben járására, ahogy a főpap közben járására az engesztelés napján minden bűnre volt bocsánat, így a Krisztus folyamatos közben járására folyamatosan van kegyelem mindannyiunk számára. Persze, hogy a mostani nem Melkisédek és nem Lévi rendje szerint való papok a maguk fontosságát, uralmát, lelkek feletti uralmát biztosítandó ijeszgetik az embereket, és kevesebb szó esik a kegyelemről. Istennek erről a folyamatos, általános bocsánatra kész kegyelméről, ami nem azt jelenti, hogy bátran játszadozzunk az ő jóságával. De ha nem az ő irgalma, szeretete és kegyelme változtat meg bennünket, hanem hanem csak a félelem működik, az ítélettől való félelem, akkor ez egy naponkénti rettegést jelent. A szeretet viszont kitűzi a félelmet. A szeretet bennünket nagykorúvá tesz, és elsegít oda, hogy ne a félelem miatt, hanem az Úr iránti teljes odaadásból és szeretetből kövessük őt. És így tovább, ilyen főpap illet meg minket, aki szent, ártatlan, szeplőtlen bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasabbá lett, nem talál más ilyen alkalmas szemét. A zsidókhoz itt levél szerzője felismerés megvallja, mint egy himnuszban, valóban egy himnusz egyébként a műfaja, himnusz a műfaja ennek a résznek. Isten esküvése és ajándéka szerint van valakink, aki illetékes az Isten és ember között elromlott viszony helyreállításában, és ezért bátorít ez az ige ma is minket, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy megoldást, bocsánatot, segítséget, új életet kaphassunk. Amen.
Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, ezt a mai napot, hogy a most is szóltál hozzánk a te igéd által. Köszönjük, hogy neked mindig van üzeneted a mi számunkra. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust adtad nekünk, mint főpapot, aki meghalt a mi bűneinkért, kihozott minket a sötétségből a világosságra, és örök életünk lehet. Köszönjük, hogy így tekinthetünk rá, és köszönjük, hogy nekünk is adtál feladatot itt ebben a földi világban. Szeretnénk ezt jó betölteni rád, figyelve, alázattal. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és így segíts meg minket, kérünk az előttünk álló héten is. Amen.
A helyünket elfoglalva a 135. dicséret első két versét énekeljük, és a harmadik verset elfoglalva.